történetmesélő vagyok. A kamerán keresztül a világ egyszerűségét és letisztultságát keresem. Az a célom, hogy a technológia és a művészet találkozási pontjában történetet meséljek el. A te történeted. Sziasztok, én Böröz Tamás vagyok, ez pedig a Te Történeted Podcast következő része, és ahogy már, hát majdhogy nem megszokhattátok, egy egyéni része jelentkezem, utána pedig egy vendéggel itt a stúdióból, és ma is egy vendéggel fog beszélgetni, ő pedig Huszár Noémi, köszöntelek itt a stúdióban.
Szia, sziasztok!
Noémiről szeretném elmesélni, hogy ő az első olyan ügyfelem, akivel már egy ideje együtt dolgozunk, és ő TikTokon talált meg engem. Egyébként TikTokon még nem vagyok túl népszerű, úgyhogy itt az idő, hogy kövessetek és lájkoljatok ott is. És hát bízom abban, hogy mondjuk azt a szakmaiságot és személyiséget találta meg TikTokon, amit én képviselek. És ő is nagyon izgalmas dolgokkal foglalkozik. A titulusát és egyéb dolgait majd ráhagyom, hogy ő elmesélje. A legfőbb témánk azt gondolom, hogy a génius zóna lesz, de majd biztos, hogy elkanyarodunk sok felé, úgyhogy vágjunk is bele a beszélgetésbe. Picit bemutatkozol, hogy ki vagy te, honnan indultál, és hol jutottunk el oda, ahol most vagy, és mi ez?
Hát kezdeném onnan, hogy igazából a Tudatosság Podcastban láttalak először, hogy hallottalak először, nem TikTokon. TikTokon már csak felismertem, hogy te vagy a Tomi, és amúgy így találtam rád. Amivel foglalkozom, igazából kreatív üzletfejlesztéssel foglalkozom, coaching szemléletű kreatív üzletfejlesztéssel, és van egy kreatív ügynökségem, és úgy indult ez az egész, hogy először videós tartalomgyártással kezdtem el foglalkozni, csak így autodidakta módon megtanultam, és aztán így volt egy videóblogom Miskolcon, és akkor elkezdtek vállalkozók megkeresni, és akkor csináltam nekik videót, aztán rájöttem, hogy az önmagában nem elég, mert egy csomó minden másra is szükségük van, amit maguktól nem tudtak, úgyhogy akkor elkezdtem még tovább tanulni, még többet besegíteni nekik. Aztán, amikor már nagyon-nagyon sok mindent csináltam, akkor elkezdtem utána kiszervezni a dolgokat, mert nem tudtam mindent egyedül csinálni. És volt Szentendrén egy ilyen broadcast podcast stúdió is, ami elindult, de mire beindult volna, addigra el kellett jönni. Szentendrén egy gyönyörű helyen voltunk, úgyhogy hát ez egy nagyon hosszadalmas út volt, és igazából amiért a coaching irány felé mozdultam, meg amiért elkezdtem foglalkozni a Genius Zóna témájával, amúgy magát a fogalmat az kb. 2016 óta ismerem, az volt, hogy nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy akivel dolgozom, nagyon sokszor azért nehéz a külső tartalmat legyártani, vagy megkreálni, mert egyszerűen a belső tartalom nincsen rendben. És sokszor, amikor mondjuk egy vállalkozásban káosz van, vagy nem pontosan tiszta, hogy amúgy miről akarnak kommunikálni, miről akarnak, vagy hogyan akarnak értéket teremteni, stb., akkor azt úgy nehéz kifacilitálni, hogyha az embernek nincsen hozzá készsége. És akkor valahogy így mentem vissza odáig, hogy jó, akkor ne csak az online kommunikációt fejlesztjük, ne csak a kommunikációról, meg a marketingről szóljon a történet, hanem még egy ponttal menjünk mélyebbre. És
szóval mondhatjuk azt, egyre több beszélgetésnél előjön az, hogy oké, van az embernek egy szakmai oldala, de hogy leválaszthatatlan az egyén, még tovább megyek a lélek, a tudatosság, szóval hogy ezek kéz a kézben járnak gyakorlatilag.
Abszolút, abszolút, és szerintem egyre inkább. És ugye pont egy olyan korszakban vagyunk most, egy ilyen társadalmi, gazdasági, kulturális paradigmaváltás, amit már régóta érzékelek én is, meg valószínűleg más is, meg okos emberek ezt a saját kis szakmákba el tudják mondani, hogy ez pontosan hogy néz ki, ökológiai közgazdászok, meg mindenki, aki nagyon okos. és én is nagyon régóta érzem, ilyen nagyon erősen, de valahogy mindig hiányzott belőle egy puzzle darab, hogy oké, de akkor értem én, hogy paradigmaváltás, meg érzékelem, meg látom, de valahogy hogy lesz az egész megfogható, meg nem ilyen elvont, meg ilyen spiribiri, meg mit tudom én, hanem ilyen nyilván van spirituális vetülete, meg van egy csomófajta vetülete, és ez pedig amúgy az AI, mert olyan lehetőséget ad nekünk, meg olyan új megváltoztat mindent, hogy sokkal nagyobb lehetőségünk van arra, tehát amikor ilyen 8 órányi munkák, amikor ebben 8 óra volt, most lesz 1-2 óra, vagy akár 4 óra, vagy valamennyi, de hogy egy csomó minden munkafolyamat lerövidülhet, egy csomó időnk felszabadul arra, hogy megvizsgáljuk, hogy amúgy mit is szeretnénk igazán, hogyan tudunk még több értéket teremteni, hogyan érezzük magunkat a legjobban, mitől tudunk kiteljesedni. És ezt, hogyha ügyesen csináljuk, nyilván, hogyha bele vagyunk veszve a mókuskerékbe, akkor tök mindegy, hogy milyen fejlesztés jön, mert annyira megyünk, hogy észre se vesszük, hogy már lehetne jobb. De hogyha erre éberek vagyunk, akkor ezt nagyon-nagyon ügyesen tudjuk a saját magunk hasznára, meg a környezetünk hasznára, meg végső soron a társadalom hasznára fordítani.
Elmondod azt, hogy mi a géniusz zónának a definíciója, vagy te mit értesz alatta? Mondtad, hogy 2016-ban találkoztál vele, maga ez a fogalom is egészen új, vagy azért ezzel már régóta foglalkozik a szakirodalom, vagy ez egy ilyen új dolog, ami megjelent?
G. Hendrix-től származik maga a fogalom, ő egy író, pszichológus, ilyen több mint 50 könyvet írtak a feleségével, egyébként a Conscious Leadership Groupnak az alapítója, meg a Hendrix Institute-nak, és ugye ő azt mondja, hogy 4 működési zónája van az embernek, van az alkalmatlansági, az alkalmassági, a kiválósági, meg a géniusz zóna. És az alkalmatlanságiban valami olyat csinálunk, amire nem vagyunk alkalmasak, de valamiért mégis csináljuk, az alkalmasságiban ott olyan feladatot csinálunk, amire alkalmasak vagyunk, de valaki sokkal alkalmasabb lenne rá. A kiválósági az veszélyes zóna, mert azt jól keresel, elismernek, sikeres vagy, de mégis valami esszencia, valami lényeg hiányzik, és igazából lehet, hogy tök sok utalást kapsz, de azt már csak azt várod, hogy az utalást kapd, meg a sikert, meg az elismerés, de magát a folyamatot mondjuk nem élvezed. Viszont amikor a géniusz zónádban működsz, akkor totális flow-ban vagy, és olyankor úgy teremted a lehető legtöbb értéket, hogy közben a lehető legjobban érzed magad. És nem csak a végét várod a folyamatnak, vagy nem csak az utalást, hanem az egész folyamatot élvezed, mint az alkotási folyamatot, vagy az ülést, vagy a bármit, amit dolgozom.
És szerinted provokatív kérdés, de hogy úgy hány százalékunk? Hát én talán mondhatom, hogy ebbe tartozom, de hogy hány százalékunk van ebben a 4-es kategóriában?
Hát szerintem ami nagyon kevés, viszonylag kevés, és ugye ezt nem is lehet úgy meghatározni, hogy na most akkor fekete vagy fehér, és akkor ő most tökre ebbe van, vagy tökre abba van, mert például nekem 2 éve van az, hogy 2 éve nagyon határozottan figyelek arra, mert 2016 óta így próbálgatom, hogy jó, akkor mi vagyok én, mi az én géniuszom, mindent is csinálok, de mit csinálok a legjobban, és akkor arra figyelni, arra fókuszálni. De talán 2 éve, nem tudom pontosan mikortól, de 2 éve van az, hogy minden áron. Tehát, hogyha nem működhet az, hogy én a lehető legtöbbet legyek flow-ba, vagy valami esetleg az úgy nem támogatja az univerzum, akkor én inkább kiköltözök egy erdőbe, és jó lesz ott nekem, de hogy ebben én abban annyira hiszek ebben, meg annyira erősnek érzem ezt az egészet, hogy vagy így csinálom az életemet, a vállalkozásomat, a mindent, és ebbe az irányba megyek, vagy sehogy, és akkor tényleg kiköltözök az erdőbe, mert
ja. És ez a szemlélet, ez miben változtatott meg, mondjuk gyorsabban hozol döntést, vagy épp, hogy tovább vacilálsz, vagy mi az, amivel ebben a pályában tudsz maradni?
Sokkal jobban figyelek magamra. Arra, hogy mondjuk egy döntésnél mondjuk ne csak a pénz legyen a tényező, amiért döntök, és hogyha bármelyik részem azt mondja, hogy nem biztos, hogy ez egy jó projekt, vagy nem biztos, hogy ebbe bele kéne fogni, akkor addig megyek, ameddig nem tudom, ameddig nem, nincs egy ilyen full body ezt, hogy igen, jó, akkor ez egy igen. Mert hogyha valami nem full body ezt, akkor ez egy fuck no.
Hát igen, és a pénz meg egyéb tényezők miatt is, ez most picit a reklám helye, mondjuk a 3-as kategória, amit én kicsit másképp neveztem, én szellemi prostitúciónak hívtam azt, amit én mondjuk a múlti létemben éreztem, hogy igazából ott vagyok, jön a fizetés, van sikerélmény, mondjuk a kiválóság is nevezzük annak, de hogy miért csinálom én ezt? Mm. És hát ezt meg is írtam egy könyv formájában, úgyhogy akit érdekel, az Apple Books Store-ban megtalálja. Reklám vége. De hogy...
Mi a címe?
Szellemi prostitúció. Ja, ez a címe, igen. És tényleg ott is azt éreztem, hogy nagyon sokan ebben vannak, és amit ott én megfogalmaztam magamban kritikaként, hogy oké, ez tök jó, hogy egyébként eljutnak ide, hogy felismerik, De valahogy a következő lépés nincs meg, hogy oké, akkor változtatok. Vajon ez miért lehet? Hogy ez egy ilyen, nincs meg a belső motiváció?
A felső korlátok miatt. Mert hogy egy ponton túl, egyrészt, hogyha valaki megtapasztalja a tökéletes flow-t, vagy egy darabig nagyon jó minden, akkor eljön az az érzet, hogy hát ez már túl jó, hogy igaz legyen, meg hogy én ezt nem érdemlem, meg mindenféle ilyen dolog. Egy csomó fajta felső korlát van egyébként. Akár például az is oda tartozhat, hogy amilyen integritás veszélyeztető cselekedet, például nem tartasz be egy ígéretet, vagy bármilyen, ami az integritásodból így kihoz, vagy így a érted, mire gondolok, és ott például, tehát az is egy ilyen dolog, vagy valami módon szabotáljuk magunkat, mert az az énünk, aki a mintákból működik, annak az a biztonságos, hogyha hogy is fogalmazzak, a megszokott a biztonságos, és nyilván nem az a megszokott, hogy a génió zónában működünk, mert nem erre voltunk kondicionálva. És a tudatalatti működés az így újra-újra generálja azt, hogy abba legyél, ami ismerős, és nyilván valószínűleg egyikünknek sem az ismerős, hogy full tökéletes flow, minden lehet, és haladunk felfelé, szárnyalunk, és minden a legtökéletesebb.
Biztosan? Azért gyerekként ezeket megéltük? A játék közben, a mindennapi...
Megéltük, de nem ez volt szerintem, nekem nem ez volt a mindennapos. Meg egy csomó, iskolában is, meg egy csomó helyen nem az volt a lényeg, hogy az embernek a tehetségét, most ha vannak ilyen iskolák, meg nagyon szerencsés az, aki ilyen iskolába járhat, de alapvetően szerintem nem arra megy ki, vagy ment ki az oktatás eddig, hogy kihozzák a gyereknek a géniuszát, hanem az hogy beleférjen egy boxba, amit a társadalom címkékkel így fel van címkézve, hogy akkor vannak ezek a boxok, a gyerekeket berakjuk, hogy ilyen kockák legyenek, és akkor ebbe a boxba megy, ez a három szög alakba megy, és akkor így ebből áll a társadalom. De hogy most már minden máshogy lesz. Innentől szerintem, hogy már egy ideje második, ez így értelmes.
De is ez triggerelhető kívülről, hogy valaki megtalálja az ő saját géniuszát, vagy először elindul egy nagyon erős belső késztetés, és mondjuk a környezet tud segíteni, hogy ez előjöjjön. Azért kérdezem, mert én is az előbb említett könyvben gyakorlatilag visszanéztem a gyerekkoromra, és egy csomó olyan pillér, meg dolog ott volt, vagy tulajdonságként, vagy tevékenységként, amit igazából nekem kellett kibontogatni, hogy ja, akkor ez vagyok én, hiába akartam a másik kockát beleilleszteni egy másik boxba. Gyakorlatilag belőlem jött ez a felismerés. De a külvilág ebben tud segíteni valamilyen módon?
Hát nem tudom, hogy elválik ez a kettő úgy igazából, mert nyilván a belső indítatás is valamilyen hatásra jön, nem? Tehát, hogy amikor nem érzed magad elég jól, vagy elgondolkozol rajta, hogy valami, hogy lehetne nagyobb sikerélményed, vagy hogy érezhetnéd jobban magad, vagy hogy teremthetnél több értéket, és ez mindig valami külső, tehát valamilyen a külvilággal kapcsolatos élmény hatására fogalmazódik meg talán benned, mert hogyha ott nem lenne javítani való, vagy nem lehetne hogyha nem lenne javítani való, akkor nem fogalmazódnának meg belülről ezek az indítatások, talán, azt gondolom.
Hát igen. Beszélsz arról is, tehát, hogy te önazonos vállalkozásokban segítesz, vagy hogy valaki ezt el tudja érni. Most kicsit így kiugrottunk akkor az alkalmazotti részből. Bár nem gondolom, hogy egyébként kizárja azt, hogy valaki ott érezze meg a géniuszát, hiszen
persze.
Nem mindenki vállalkozó típus.
Ha egy szervezet olyan elveken működik, meg olyan vezetők vannak a szervezetben, akik biztosítják azt, hogy mindenki a megfelelő helyen legyen, és jól érezze magát, és nem droidokat akarnak, akkor abszolút is ez a corporate well-being, ez egy tökre növekvő iparág, ha lehet ezt mondani.
És végülis ezt is az egyének teszik azzal, nem? Tehát, hogy nem egy PPT, nem egy új irányel, vagy egy új, nem tudom, szlogen, hanem ha a vezető vagy a struktúra olyan, akkor ez valószínűleg jobban tud működni. Igen. És hál' Isten, igen, nagyon sok jó példa van erre is. meg sajnos az ellenkezőjére igen. is.
Hát én azt gondolom, hogy az fog működni a jövőben, meg egyre inkább az fog működni, mert mindenki egyre érzékenyebb, és egyre inkább az fog működni, ahol mindenkinek vannak nézve az érdekei. És nyilván más az, hogyha van egy vállalkozói közeg, ahol sokan dolgozunk egymással, megbízásokat dobálgatunk egymásnak, és ilyen kis networkben működünk, mert ott mindenki, nyilván a vállalkozói lét, az megkövetel egyfajta felelősségvállalást, meg nyilván itt máshogy néz ki ebben a részben a történet, mint mondjuk egy korporét részben, mert ott a vezetőre talán több felelősség hárul, mert az alkalmazottnak nincs olyan erős beleszólásra talán dolgokba, de maga az energia, ennek az egésznek az energiája, ennek a fejlődésnek az energiája, ez szerintem ez mindenhol nagyon-nagyon hasonló, csak egy picit máshogy néz ki a struktúrától függően.
Igen, erről már korábban beszélgettünk, ezekről a kreatív alkotói közösségekről, vagy olyan körök, ahol a kettő meg kettő az nem öt, nem tíz, hanem nagyon sok lesz. Akkor van egyfajta ilyen missziód is, hogy ezt így alakítani, vagy ilyen irányban elvinni, vagy te mit teszel mondjuk, hogy ilyen társulás akár körülötted épüljön?
Hát 2020-ban volt egy kísérleti projektünk, úgymond Budakalászon egy ilyen co-housingba, közösséget építettünk a Tóth Gáborral, aki a Tudatos Fiatalok Közösségének az alapítója. Aztán Szentendrén, ahol volt a stúdiónk, ott volt egy hotel, amit így mindenki kivett belőle egy szobát, és akkor itt volt egy közösség lényegében is. Az első emeleten volt egy közösségi iroda, először lent volt egy kicsi stúdió, aztán utána fent volt egy nagyobb stúdió, és én is közben ott laktam, meg mindenki ott lakott, de amúgy össze is bandáztunk, hétvégén csináltunk programokat, meg sütögetés, meg kimentünk a Dunapartra, meg ilyesmik, és ez szerintem egy nagyon menő kis kezdeményezés volt, csak ugye abból az ingatlanból el kellett jönni, ez egy kicsi hotel volt, ahol amúgy Airbnb-ztettek ilyen kis szobákat, de így mi megkivettük így egyben. És azt szerintem nagyon izgalmas dolgokat lehetett volna még csinálni, csak ugye az már így nem lett. Viszont most például a római parton van egy ingatlan, ahol szintén egy ilyen kezdeményezés alakulgat, és vannak emberek, akik így összejönnek, vagy ilyen társaságok, ilyen mindenfajta vegyes érdeklődési körűek, vannak ilyen tech érdeklődési körűek, vannak spiri érdeklődési körűek, de hogy így mindenki ilyen hát egy emelkedett közeg, nem ilyen, emelkedett közeg, vagy ilyen, jó emberek.
És itt az a célja, hogy mondjuk megtapasztalják ezt a fajta együttműködés, vagy egy új társulási dolgot, és mondjuk utána hazamenve, vagy a közösségükbe is átvigyék, vagy inkább itt ennek a felemelése? Vagy hogy ez egy hálózatosan aztán elterjedjen?
Hát ez inkább szerintem a hálózatos része, meg ez egy ilyen szabadabb kapcsolódás, amiből bármi alakulhat, de pont tegnap beszéltük a Gáborral, hogy jó lenne itt is ilyen következő szintre emelni ezeket, mert például nekem már évek óta van egy ötlet a fejemben, ez az Inspired Business Lounge, ami azt jelenti, hogy így egy olyan teret teremteni, akár online, akár fizikailag, ahol megvan az az érzet, amikor beülsz, utazol, és tök jól érzed magad, és két vagy a reptéren, és két hely között éppen utazol, és pesgőzgetsz, el vagy, és csak beülsz, és egy óra alatt elvégzel minden munkát, mert annyira inspirált vagy, mert csak két utazás, most két hely között egy utazásban, csak így beülsz egy business lunchba, és csak úgy elvégzed a munkát, és valahogy ez a vibe, ez az inspirált munkavégzés, akár egy kreatív térnek a tartása van, ahol mondjuk víziót alkotunk, akár egy fókuszált térnek a tartása, ami ahol az van, jó, akkor ez a feladat elvégződik egy órán belül. Szóval ennek már régóta szeretnék így teret adni, mert tudom, hogy mennyire sokat számít, főleg azoknak, akik mondjuk egyedül dolgoznak, vagy otthon dolgoznak sokat.
Ha jól értem, akkor igazából ketté választhatjuk ezeknek a pillérét, hogy vannak külső tényezők, mint az iroda, a komfort, a színek, a csocsóasztal, nem tudom milyen dolgok vannak manapság, amik így inspirálok, de ugyanúgy ott van a belső érték, fejlődés, tudatosság. Segítesz abban, hogy ezekből picit felsorolunk, vagy a nézőknek is, hogy
mire gondolsz pontosan?
Hát, hogy mik ezek a szerinted mondjuk mik azok a jó pillérek, amik segítik a külső tényezőket? Most én is mondtam párat, a csocsóasztala, a biliárdasztala, de hogy mik azok, amik segíthetnek, illetve a belső értékekben?
Hát külső, az a természet közeliség az mindenképpen. Szerintem az nagyon fontos, főleg aki kreatív, meg amúgy is mindenkinek. Tehát annyi zaj van mindenhol, hogy az, hogy a természetbe kapcsolódni, kicsit mezitláb földelgetni, kicsit így elmeditálgatni, elcsendesedni, hogy az ember meghallja azt a hangot, amit érdemes követni, és na az 1600 másik hangot, ami folyamatosan duruzsol az embernek a fülébe, azt szerintem nagyon fontos. Tehát a természet az mindenképpen a rendszeres természetbejárás, elcsendesedés, ilyesmi.
Social media mentesség, zárójelbe zárva.
Igen. És a jó közösség, tehát a kis tribe, azok, akik hasonló értékrendűek, meg hasonló gondolkozásúak is, akik támogatóak, tehát a támogató közösség, akár kicsi, akár nagyobb, de az, hogy akik, ahol nem leverik az ötleteidet, hanem ahol támogatnak abba, hogy meg tud valósítani őket, azt szerintem nagyon fontos, és ez is egy külső tényező szerintem. És ami belső, hát a mindset, és ez ugye sokrétű lehet, de a beállítottság, a mindset, az, hogy tudja az ember, hogy merre tart, vagy hogyha nem tudja, vagy nincs szándéka, akkor keres magának. Tehát, hogy egy ilyen purpose-orientált legyen egy egyén, és hogy keresse, vagy találja meg azt az ügyet, ami mellett kiállhat, mert akkor nekem az a tapasztalatom, hogy én azóta érzem, hogy úgy igazán integrálódok a társadalomba önazonosan, amióta elmélyedtem olyan dolgokba, hogy oké, akkor mi az én ügyem, mi az, amit minden egyes részemmel annyira tudok képviselni, hogy így belehalok, ha nem képviselhetem. És hogy azóta érzem, hogy úgy tényleg van kedvem emberekhez, mit nem volt olyan rész is az életemben, amikor mondjuk egy évig alig voltam emberek között, mert hogy egy csomó ilyen belső folyamatom volt.
És azóta... Mindannyiunknak volt a Covid idején az ilyen időszak.
Ja, és ez mondjuk nekem azután volt, amikor a Szentendrei ingatlan azt úgy elveszítettük, és akkor azután így ücsörögtem otthon, hogy hát azt akkor mi legyen. És aztán így, és annyira magamból kellett kifejteni azokat az értékeket, hogy mi az, amit be nem tudok engedni. Tehát valamin el kell indulni, és valahogy ez a géniusz zóna, az önazonos kiteljesedés, az, hogy egyrészt magamnak is, vagy saját életemben is ez jelen legyen, vagy én is megtestesítsem ezt, és ezután, mivel szerintem ez a legkirályabb dolog, ami történhet amúgy bárkivel, hogy így ilyen stabilan önmagában megy előre az ügyét, meg a hivatása, vagy az ügye meg a hivatása felé, vagy abban, ezért ugye, tehát először magamnak akartam ezt megtestesíteni, és akkor utána meg úgy voltam, hogy jó, akkor ebbe illendületesen így ki lehet jönni a világba. Ez most nem tudom, hogy mennyire volt egyértelmű, vagy érthető, kicsit ugráltam benne, de remélem, hogy
valamennyire. Egy későbbi kérdésemet most előre hoztuk, mert már itt picit említetted, meg azért ki lehet mazsolázni, de azért felteszem így egyben is a kérdés, hogy akkor mi a te miérted, amikor azon a esős hétfői napon is, annak ellenére is.
De sokféleképpen megfogalmaztam ezt már, nem akarok ilyen sablon megfogalmazásokat mondani, hanem inkább olyat mondanék, ami most a legaktuálisabb, vagy ahogy most ebben a pillanatban meg tudom a legjobban fogalmazni. És az talán az, hogy nyissam az embereket afelé, hogy lehet jobb. Akár munkavégzésről, akár bármiről van szó, minden lehet jobb. És így segítsem őket abban, hogy kicsit kreatívabbak legyenek, hogy kicsit bátrabbak legyenek, hogy merjék megismerni azt, hogy mi az ő legmélyebb indítatásuk, hogy mi az ő legmélyebb vágyuk, ami nem a pénz, kocsi, lambó, hanem belülről rohadtul nem fog soha lambót kívánni, vagy lehet, hogy valaki igen, nem tudom, de nem találkoztam még olyan elmélyült a elvonulásom emberkékkel, akik nekem lambó kell, hanem mindig van valami olyan belső indítatás, amit, amit te úgy nagyon akarsz adni, amit még akkor is adsz, ha nem fizetnek érte, csak hagy adjam, és mindenkinek van egy ilyen, és amikor az ember abba beleáll, akkor minden szépen elkezd áramolni. És ez nekem egy olyan erős megtapasztalás így a saját dolgaimba is, meg másokkal kapcsolatban is, hogy ez annyira király, hogy én ezt akarom, én ezzel akarok foglalkozni így vagy úgy, és nyilván én is sok mindent csinálok, vagy van olyan, amikor nyilván nekem is van egy fő irányom, de mindig alakulnak hozzá egy-két dolgok, és mindig megkérdezem magamtól, hogy mivel tudom a lehető legtöbb értéket teremteni, és mindig hagyok magamnak időt elmélyülni, hogy akkor most ez az, és ez reflexzül azért, mert bejött egy megbízás, aminek fél éve örültem volna, de most meg már nem önazonos, akkor elmélyülök, és megvárom, hogy akkor most ez full body ez, vagy nem full body ez, és hogyha nem, akkor meghozom azokat a nehéz döntéseket, amik amúgy sokszor nehéz döntések, de muszáj.
Hát a vállalkozói nemetmondás az egy külön tudomány, majd
igen. Igen, de hogyha én nem tartom magam az elveimhez, meg a legfontosabb értékekhez, amit én annak gondolok, akkor ki fogja. És akkor soha nem fog kiderülni az, hogy egyébként meg, hogyha 10 éven keresztül tartom ezt az erős valamit, akkor abból mi lesz, hogyha mindig elmegyek jobbra-balra, olyan fényes tárgyak irányába.
És neked mit jelent az önazonos vállalkozás?
Nekem az, hogy jól érzem, hogy full body ezbe vagyok benne, hogy nincs olyan, hogy most ezt most rohadtul nincs kellene megcsinálni. És nem mondom, hogy ez tökéletesen így van, még mindig vannak olyan feladatok, amihez úgy ülök neki, hogy ez talán nem jó vagyok erre a megfelelő ember, de most már ezt arra használom, hogy hidet képezzek, hogy oké, ezt most már elvállaltam, és akkor érzem a testem mondja, hogy hát Noémi, ez nem a te feladatod, szóval itt valamit csináljunk, és akkor tudom, hogy most már nem szenvedek miatta, hanem akkor egyre gyorsabban igyekszem reagálni erre az érzésre, meg egyre ügyesebben, hogy jó, akkor milyen lehetőségeim vannak arra, hogy ne én csináljam. És akkor lehet, hogy delegálom valakinek, meg egy csomó, tehát ha megkérdezem, hogy oké, akkor most ezzel mi legyen, journalözök rá, tehát jegyzetelek van, hogy ha van egy kérdés, amire nem tudom választ, akkor mint a Beszélgetések Istennel című könyvbe, és írom, és van, hogy így húzom a kicsi vonalat, az az én kérdésem, aztán a plusszal, meg ami jön, azt leírom. És aztán nincs olyan kérdés, amire ne tudnám így kiszedni a választ valahogy így a térből. és ezzel szoktam így kideríteni, hogy jó, akkor most mi legyen.
Említetted az elején az AI-t. Mit gondolsz, igazából ez mindezeken erősít, gyengít, vagy még nagyobb tudatosságot igényel az emberek szempontjából, mert azért itt nagyon sok olyan veszély van, amit kimondanak, ugyanakkor ebben is olyan sok a zaj, hogy most akkor nem tudjuk, hogy valójában mi lesz, elveszik a munkát, fellázadnak, elpusztul a föld, nem tudom, tehát hogy annyi teória van, vagy igazából, mint minden gép, vagy minden embert szolgáló dolog, az is olyan lesz, hogy ha tudatosan használjuk, mint a kést, vagy a bármit, akkor egy tök jó eszköz.
Hát szerintem erősít is, vagy erősíthet is, gyengíthet is, attól függ, és ezt szerintem abszolút az emberi tudatosságtól függ, mert hogyha...
De készen áll erre az emberiség?
Hát kiderül. Én azt gondolom, hogy én készen állok, és az én környezetem is készen áll, és az, hogy éberek vagyunk, és kíváncsiak vagyunk, és segítjük egymást, és nézzük, hogy lehetünk mi jobbak, hogy segíthetjük egymást jobban. Én azt gondolom, hogy aki ebbe van, az jó úton van. Ettől többet nem tudunk csinálni, de ez bőven elég. Nyilván észre, tehát hogy nyomon kell követni az, hogy milyen fejlesztések vannak, meg stb. Nem úgy, hogy így belefulladnánk, vagy ilyen nappal erre lennénk ráfüggve, de szerintem, ha nyitott szemmel járunk, és megosztjuk a tudást, az információt, a tapasztalatot, és jó szándékkal vagyunk, akkor ez elég kell, hogy legyen. És amúgy meg mindenkinek megvan a saját kis hívása, aki mondjuk etikus éjjel foglalkozik, meg mindenfajta dologgal, és az az ügye, ő abban motivált, hogy azt úgy majd megoldja. Én bízom benne, hogy azok az emberek azt ott meg fogják oldani, én meg megoldom azt, amit én tudok, viszont hogyha úgy vagyok vele, hogy na jó, akkor majd a társadalom valami alapjövedelmet találjon ki, és akkor én meg hátradőlök, és csak valaki oldja meg a problémáimat, mert ott az ember az biztos, hogy le fog maradni így vagy úgy, mindegy, hogy most munkavállaló vagy vállalkozó, de aki készen áll, és nap mint nap úgy kell fel, hogy igen, csinálom azt, amit csinálnom kell, és képzem magam, meg egészségesen élek, meg stb., azt szerintem úgy rendben van, vagy elég.
Szóval nem az AI a mindenható vagy a pusztító, hanem igazából most jött valami, ami újra felhoz olyan dolgokat, akár világszinten, amik akár sarkalhatnak minket arra, hogy változtassunk, vagy oldjuk meg, vagy legalábbis erőfeszítéseket tegyünk erre.
Igen, meg hát ha jól tudjuk használni, lehet hasznunkra fordítani, vagy lehet kizárni, de azok fognak előrébb kerülni, már most azok kerülnek előrébb, akár marketingbe, akár bármibe, akik használják, vagy jól használják. Nyilván valahol olvastam, hogy 5 éven belül az internetnek a 91%-a AI-generated content lesz, és nyilván látom én is azt, hogyha látok egy hirdetést, vagy valamit, amit csak valaki bedobott az AI-ba, vagy a ChatGPT-be, hogy na, akkor írjál erre egy posztot, és annyira szörnyűek, de hogy az AI az nem jó vezető, az AI jó asszisztens, és lehet együttműködni vele jól, de amikor így, mint egy rossz főnök, csak így úgy delegálja a cuccot, hogy így nem is csinál vele semmit, csak delegálja az embernek, a szar munka lesz. És ugyanez igaz az AI-ra is, hogy csak a felelősséget akarom legorni magamról, hogy majd az AI megcsinálja, ugyanúgy szar lesz. Viszont ha úgy használom, hogy az asszisztensemként, meg leellenőrzöm az ő munkáját, meg leellenőrizhetem vele az én munkámat, és így labdázunk vele, akkor az abban mondjuk egy nagyon-nagyon minőségi munka tud kijönni. Szóval, de itt is ott van, hogy az ember van a központban, hogyha az ember ahogy viselkedik, meg ahogy hozzááll, meg van a lehetősége, hogy sokkal jobb dolgokat hozzon ki bármiből, mint eddig.
Igen, ez egybecseng azzal, hogy van egy kreatív társulás, ahol mondjuk az ötletek dominálnak, és hogy mondjuk azt az ötletet megtámogatja egy AI által sugalt valami, attól még a közösség kreativitásába beépítve ez egy tök jó dolog lehet. Szóval, hogy a mondani való ugyanaz, csak mondjuk más az írásmód most ilyen nagyon képiesen. És akkor itt is tudatosnak kell lenni gyakorlatilag.
Mindenhol. Ja, igen.
Ami még érdekes, hogy foglalkozol egy dologgal, ami egy japán mozaik szó, ezt jól mondom, vagy egy szó magában, ez az ikigai. Erről mesélsz egy picit, hogy mi ez, vagy mit kell róla tudni?
A japán ikigai szó ez az életértelmét jelenti, és 4 dolgot foglal magába, amiben jó vagy, amit szeretsz csinálni, amire a világnak szüksége van, és amiért fizetnek is. És én például, amikor elkezdek valakivel dolgozni, akkor ezekről a dolgokról kezdek el vele beszélgetni, mert ebből fog kijönni az, ugye múltból szedünk erőforrásokat, adatokat, amiből aztán ki tudunk indulni, hogy mi lehet neki az a tevékenység, ami úgy igazán testhez álló, meg amivel úgy tudja a lehető legtöbb értéket teremteni, hogy közben a legjobban is érzi magát. De nyilván itt mondjuk, ha az a rész hiányzik, hogy amiért fizetnek, tehát abban nem lesz egy jó vállalkozás. Nekem nagyon sok olyan projektem volt, hogy jó is voltam benne, szerettem is csinálni, a világnak is szerintem tökre szüksége volt rá, de nem fizetett érte senki. Szóval, ha egy láb hiányzik, akkor abban nem lesz stabil önfenntartó vállalkozás, vagy így önfenntartó ember. Ja.
Legalábbis jelenleg ebben a kapitalista világban.
Jelenleg ebben, igen. Majd ha lesz alapjövedelem, akkor lehet, hogy ez máshogy lesz, de ja, egyelőre még azt nem látom, hogy lenne.
De hát akkor azért ez egy nem könnyű dolog, hogy ezeket a pilléreket oda középre egyensúlyba helyezve megtaláljuk. Mondjuk egy kezdő vagy induló vállalkozó hogyan tud ennek neki indulni, vagy miket érdemes? Akkor ez igazából egy ilyen hosszas fejben tervezés, vagy?
Hát, beszélgetés, sok-sok irányított beszélgetés, figyelem, energia, önismeret, stb. Szóval, hogyha mondjuk együtt dolgozok valakivel, akkor mondjuk én felteszem azokat az irányított kérdéseket, vagy mindig érzem, hogy pontosan hova kell rá kérdezni, meg miről kell beszélni, hogy ki jöjjenek azok az információk, amiből aztán tudunk dolgozni, de általában sokszor már úgy jönnek hozzám emberek, hogy így, hogy így nagyjából ezzel így képbe vannak, és már valahonnan indulunk. És akkor lehet, hogy még vissza-vissza kérdezek egy-két részletre, de nem tudom, ez valahogy mindig csak úgy kialakul. Innen tudom, hogy ez ilyen géniusz-szerű tevékenység nálam, mert nem kell erő, nem erőfeszítés ezeket így kiszedni, hanem egyszerűen csak a térben, ha már csak jelen vagyok, már akkor ilyen, mindig ilyen dolgokról van szó, meg mindig ilyen dolgokkal történik előrelépés, úgyhogy... Uh-huh. Ja. És neked mi a géniusz zónád? Mit csinálsz, amikor a géniusz zónádban vagy?
Én történetet mesélek. És azért nem fejtegetem ezt mostanában mélyebben, mert ebben nekem nagyon sok minden benne van. Mert én nem a fotós csávó vagyok, nem a videós csávó, nem aki podcasteket gyárt, hanem inkább egy átfogólag ez. De ez sem már mint címke fontos, hanem tényleg, ha nagyon definiálni kéne, akkor ezt tudnám mondani. Mert a mai napig nekem tök izgés flow, hogyha mondjuk ezt a beszélgetést befejeztük, és leülök, és ezt megvághatom az adást, akkor tök büszke vagyok, amikor lementem, és elkészül, és van egy produktum. Szóval, hogy nekem ez mind alkotás. De ez lehet a takarításban is, vagy a fűültetésben, vagy a kertészkedésben. Tehát, hogy az alkotó folyamat, amikor valamiből valami lesz. Vagy általam, vagy egy közösség által. Nekem ez az, ami így előre visz.
Tök jó.
Ezzel a podcasttal sem tudom, hogy pontosan mi a mély célom, hanem szeretem ezeket a beszélgetéseket, szeretek olyan emberekkel, akik inspirálóak, olyan emberekkel beszélgetni, és abból is megszületik valami, egy mondannivaló, egy gondolat, és akkor aki ezt hallgatja, nézi, egyrészt bízom benne, hogy valamit elkezd változtatni az életén, ha most úgy érzi, hogy hát engem nem érdekel semmi, én nem tudom, miben vagyok jó, akkor talán elindul valami. Viszont itt kérdésként felmerül, hogy vajon aki tényleg elveszett, és most nem hoznám be a különböző lelki bajokat, de hogy azt érzi, hogy hát azért valamit változtatni kéne, de hogy már induljak el, akkor szerinted mik azok a dolgok, amikkel így próbálkozhat, hogy vajon akkor ő mi, vagy mi az ő géniusz zónája? Ez ilyen, az elején ilyen sötétben tapogatózás, vagy hogy lehet ezt felfedezni?
Nem nagyon szoktam nagyon elveszett emberekkel dolgozni, úgyhogy ezt erre azért nem nagyon tudok válaszolni, de szerintem mindennyiunk volt már nagyon elveszett, úgy ever. és akkor szerintem mindig lehet kérni azt, hogy jöjjön valami el, vagy jöjjön valami, ami utat mutat. És amikor az ember kéri, és elhiszi, hogy fog érkezni, akkor mindig megérkezik. Tehát, hogy nincs olyan, hogyha valaki...
Itt érdemes észre is venni.
Hogy?
Hát érdemes a jelet észre is venni.
Igen, igen. Hogy... Azt is lehet kérni, hogy jöjjön valami jel, és csak vegyem észre, és akkor mindig jön. Szóval nem hiszem, hogy van olyan elveszett állapot, amiben ne lehetne kijönni, hogyha az ember tisztább van azzal, hogy amúgy nincs egyedül, és ezt nagyon sokféleképpen lehet érteni, de hogy nincs egyedül az ember. Sose, akár emberektől kérhet segítséget, akár csak, hogyha tényleg elmélyül is, ténylegesen ki akar jönni, csak ha valaki ténylegesen ki akar jönni egy rossz helyzetből, akkor lehetetlen, hogy ne jöjjön ki. Az, hogy vannak olyan részei, akik igazából nem akarnak kijönni a rosszból, mert a szenvedés az ismerős, és az biztonságosnak tűnik, még akkor is, hogyha szar. Na, az a más kérdés, de azzal meg el lehet menni terápiára, vagy el lehet menni, tényleg lehet segítséget kérni. De az, aki jobbat akar, és tesz érte, és még ha fáj is, meg néha nehéz is, azt mondja, hogy igen, én ebben hiszek, és én megyek, és jobbat akarok, és jobban akarok élni, és jobbat akarok magamnak, környezetemnek, mindenkinek, akkor nem nagyon lehet túl sokáig szarul lenni, mert vissza valami erő elkap, és visz.
Meg hát mindenki hangsúlyozza azért, ezt sem szabad elfelejteni, hogy ez nem feltétlenül a könnyebb út, sőt, viszont talán a szebb, meg a kifizetődőbb.
Nagyon hát sok kinek szempontból. Mi a könnyű? Igen, kinek mi a könnyű, meg egyik se nehéz, melyik nehezet éri meg választani. Tehát kinek melyiket, és ez is ezerféle lehet, és mindegyik oké, hogyha az ember úgy van vele, hogy igen, nekem ez oké. De ha nekem ez nem oké, akkor legyen máshogy.
És a te választásaiddal hogy látod magad mondjuk 5 év múlva, vagy mi ez a kép, ami így van benned?
Hát szerintem biztos, hogy többet fogok utazni, mert régebben, amikor fiatal voltam, akkor nem volt egyáltalán lehetőségem utazni, aztán volt egy időszak, amikor nagyon sokat utaztam, és szóval valószínűleg többet fogok utazni, de szerintem ugyanazt fogom csinálni, amit most. És az, hogy 5 év múlva lehet, hogy már még sokkal kifinomultabb lesz az egész rendszerem, meg ahogy dolgozom, meg amennyi, meg akár amennyi energia, pénz, minden áramlik körülöttem, rajtam keresztül, stb. Ez valószínűleg egy sokkal nagyobb mérték lesz, de ugyanazt fogom csinálni, amit most. És igen.
Tök jó, hogy itt kimondtál egy kulcsot szerintem, ami a rendszer. Szóval, hogy talán érdemes a gondolkodást is egy olyan rendszerbe foglalni, tehát hogy azért talán azt kimondhatjuk, hogy nem a véletlenektől működnek a dolgok, meg nem csak úgy történnek, hanem azért van befektetett energia gondolat mögötte, és utána ezek ki tudnak nyílni, vagy szányra.
Igen, igen. Meg nekem mániám az, hogy legyen egy rendszer, amiből bele tudsz flóni. És meg ez a belülről kifelé teremtés is. Nekem például tök fontos az, hogy én mondjuk, én nem működöm úgy, hogy 8 órát dolgozom hétköznaponként, aztán van 2 hétvége pihenés, nem így működik az agyam, nem
én
így
sem,
működik
a 15 óra sokkal jobb naponta.
az is tök jó, nekem is van olyan, hogy mit tudom én, vagy 3 napig aliszti, de meg se állok, mert annyira benne vagyok valamiben, de aztán, hogyha mondjuk egy hétig azt mondja a testem, hogy figyelj, most
természet most és
out,
földedés.
Akkor out, mert a testem okos, meg tudom, hogy mi kell neki, és például az is egy tök hosszú önismereti út volt, hogy azt tudja mondani, hogy igenis, már pedig én úgy dolgozom, hogy mondjuk a hétfőnek van egy minősége, meg mondjuk ilyen emberekkel a hét első felében nem szívesen találkozom, hanem inkább csak a másodikban, mert az a hét első felében inkább magammal foglalkozom, meg olyan ügyekkel, olyan dolgokkal, ami ügyfélmunkák, stb., ilyen szerkesztések, meg ilyesmik, és nyilván ez nem pontosan így van, de hogy mégis van egy energiája a hétnek, a hónapnak, van egy kis ilyen self-coaching journalem, ami a jövő szerkesztő az a címe, és a negyed éveknek is van egy ritmusa, a hónapnak is van egy ritmusa, a hétnek is van egy ritmusa, és ott azzal így követem a kis dolgaimat, és az, amikor azt tudtam mondani, hogy jó, akkor megérdemlem, hogy tényleg a saját rendszerem szerint működjek, nem azért, mert én vagyok az Atya Úristen, és én megtehetem, hanem azért, mert mindenkinek az az érdeke, hogy Noémi jól működjön. És senki nem tudja, hogy mitől, meg hogy működik jól Noémi, csak Noémi. És amikor az van, hogy igen, én 3 napos hétvégét tartok, és hétvégén nem dolgozom egyáltalán, amikor azt érzem, akkor igenis erre meg kell teremtenem magamnak a lehetőséget, mert tudom, hogy kedden 3 napnyi munkát fogok tudni megcsinálni, mert annyira fókuszált tudok majd lenni, mert engedtem a testemnek, hogy jó, most pihenni kell. És nyilván ezt nem lehet minden tevékenységnél megcsinálni, de szerintem mindegyik tevékenységnél meg lehet azt keresni, hogy akkor ehhez kapcsolódóan, meg az én életemhez hogyan lehet az egész rendszerem egy picit önazonosabb, egy kicsit hogyan támogathatja még egy picit az én flow-mat is azt, hogy tényleg a legjobban teljesítsek. És amikor valaki húzza a száját, hogy na, mert te hétfőn nem dolgozol, hát de kedden 16-szor annyit megcsinálok, mint te. Úgyhogy, ja. És ez is az önismeret alapú fejlesztés, önismeret alapú rendszerfejlesztés, önismeret alapú vállalkozásfejlesztés, mert hogy az a lényeg, és ezt csak te tudod, hogy te hogy működsz a legjobban.
Hát akkor összefoglalnám a mai beszélgetésünket. Tudatosság, tudatosság, tudatosság.
Igen.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Aki szeretne esetleg veled dolgozni, vagy tőled tanulni, vagy kicsit belemélyedni ezekbe a dolgokba, amikről beszélgettünk, akkor ők hol érnek el téged?
Félórás beszélgetést egyébként lehet hozzám foglalni, ilyen telefonos beszélgetést a weboldalamon, az admagad.com-on. És talán ez a legegyszerűbb és legrövidebb út hozzám most. Vagy egyébként social media felületeken, Instagramon, hogyha bárki ír, akkor én amúgy egyébként vissza szoktam írni, úgyhogy szívesen beszélgetek ezekről emberekkel.
Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk ezekről, majd mindezeket a leírásba beletesszük az elérhetőségeidet.
Köszönöm,
és hogy hát, szeretnétek ti is a Génius zónába kerülni, vagy kicsit magatokat tudatosabban megismerni és haladni az utatokon, akkor talán adtunk inspirációt és ötleteket ahhoz, hogy ezt hogyan tegyétek, vagy hogyan induljatok neki. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Ez volt a Te Történeted podcast következő része. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, végignéztetek, hallgattatok minket. Jövünk legközelebb. Sziasztok!